A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a szép nyári vasárnapon. Isten szent lelke melegítse át a mi bensünket ezen az Isten tiszteleten is. 276. számú énekünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 276. számú énekünk így kezdődik, Alleluja, dicsérjétek! Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található, Ézsaiás próféta könyve 55. fejezetének 6-tól 13-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Ézsaiás próféta könyvéből, az 55. fejezetből 6-tól 13-ig terjedő verseket. Keresétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az útját, és a bűnös ember a gondolatait. Térjen az Úrhoz, ami Istenünkhöz, és ő könyörül rajta, mert ő bőkező a megbocsátásban. Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim. Így szól az Úr. Mert amiképpen magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezetlek benneteket. A hegyek és halmok újongva énekelnek előttetek, és tapsol a mező minden fája. A tövis helyén ciprusnő, bogáncs helyett mirtusz. Az Úr dicsőségére lesz ez örök jelül, amelyet nem törölhetnek el. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 296. számú énekünkkel. A 296-os számú énekünknek mind a 6 versszakát énekeljük. Az első versszak így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt.
Thank you. imádkozzunk.
Köszönjük neked, Istenünk, hogy téged kereshetünk ezen a vasárnap délelőttön, és olyan jó, hogy megtalálható vagy. Nem rejtőzöl el. Jézus Krisztusban eljöttél ide hozzánk ezelőtt 2000 esztendővel, hogy megmutasd a te atyai arcodat, szívednek közepét, hogy ismerhessünk téged. És olyan jó, hogy lelked által most is kapcsolatban lehetünk veled. Érezhetjük azt, hogy itt vagy a középen, megállsz és ígéreted szerint vársz bennünket. Várod a te gyermekeidet azért, hogy ide eljöjjenek, és mi elhozhassuk hálaadásunkat, köszönetünket, mert gondviselő szeretetedet nem vontad meg tőlünk. Most is kaptunk tőled testi és lelki jót, áldásokat. Köszönjük neked azt, Istenünk, hogy ezekkel a kincsekkel megrakottan járhattuk életünknek ösvényét. Ezeket hordozhattuk, és adhattuk tovább. Áldunk téged a családért, ahonnan ide érkeztünk. Köszönjük, ha tudjuk egymást megbecsülni, igazán szeretni, segíteni. Könyörgünk azokért a családokért, ahol megpróbáltatások vannak, súlyos keresztek, problémák. Állj melléjük, Istenünk! Segítsd őket ezen keresztül a keresztnek hordozásában, a problémáknak a megoldásában. Tudod, Istenünk, hogy gyarlok vagyunk, és áldunk azért, hogy mégse fordulsz el tőlünk utálattal, hanem adod azt a belső magunkba nézést, ami által feltérképezzük a mi lelki világunkat, magatartásunkat. Szemügyre vesszük úgy, hogy a te világosságodnál lássuk meg vétkeinket, bűneinket, bánjuk meg azokat, és aztán nyerjük el a megtisztulásnak felszabadító ajándékát és örömét. Köszönjük azt is, hogy így tiszta lappal indulhatunk tovább, akkor, amikor ebből a templomból otthonaink és a jövő hét felé indulunk. Áldunk téged azért is, Istenünk, hogy keresed az elveszetteket. Itt vagyunk, és úgy érezzük, hogy jó helyen vagyunk. De olyan sok embernek a szíve megkövéredett, vagy megkeményedett. Nem érzi szükségét annak, hogy az Isten felé forduljon. Olyan jó, hogy te nem mondasz le rólunk, hanem újból és újból kopogtatsz szívünknek ajtaján. Meg akarod mutatni magad, hogy ők is meglássanak téged, és hitben egyszer leboruljanak előtted. Áld meg egybe gyülekezésünket, attól, hogy tudjunk reját figyelni. Semmi el ne vonja a te ígédnek ajándékát. Nehogy hiába valóvá tegyük, nehogy földre hullassuk, hanem vigyük magunkkal. Járjon át az bennünket, formáljon újjá, és töltsön fel mindazon kincsekkel, erővel, ajándékkal, amire szükségünk lesz az elkövetkezendő héten. Megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására 152-es számú énekünk 7. verszaka eléneklésével. A 152-es A-jelzetű énekünk 7. verszaka így kezdődik, prédikáltasd szent ígédet. Hallgassuk meg Istennek ígéjét, ugye, mint az írva található Mózes első könyve 50. fejezetének 15-től 21-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Mózes első könyvéből, az 50. fejezetből 15-től 21-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel. Amikor látták József testvérei, hogy atyjuk meghalt, ezt mondták: hát, ha gyűlölni fog minket József, és visszafizeti nekünk mindazt a gonoszt, amit elkövettünk rajta. Ezt üzenték tehát Józsefnek: atyád ezt parancsolta nekünk halála előtt. Így szóljatok Józsefhez: kérünk, bocsásd meg testvéreidnek vétkét és bűneit, hogy rosszat tettek ellened. Most hát bocsásd meg azoknak vétkét, akik atyád Istenének szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt mondták neki. Ekkor odamentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és így szóltak: íme szolgáid vagyunk. De József így felelt: ne féljetek, hát Isten vagyok-e én? Ti rosszat gondoltatok felőlem, de Isten úgy gondolta, hogy jóra fordítja azt, hogy úgy cselekedjék, amint ma van, hogy sok nép életét megtartsa. Azért most ne féljetek, eltartalak titeket és gyermekeiteket. Így vigasztalta meg őket, és szívükre beszélt. József története a Bibliában annyira színes és fordulatokban gazdag, hogy egy kaland regényhez is hasonlítható. Azt hiszem, hogy ez egyike azon kaland történeteknek, amelyet már gyermekkorunkból ismerhetünk. Vagy olyan módon, hogy szüleink olvastak fel belőle a Szentírásból, vagy ha ők nem is, akkor legalább vallásórákon hallottunk róla. Most ennek a kaland történetnek én most az utolsó részét, az utolsó epizódját olvastam fel közöttetek, és az alapígéből arról tudósít bennünket az íge, hogy meghalt az édesapa, Jákob, és a halála után létrejön egy beszélgetés József és a testvérei között. És ezen az istentiszteleten erre a párbeszédre fogunk tekinteni, és ehhez kapcsolódóan szeretném elmondani Istennek ma hozzánk szóló üzeneteit. Az első dolog, amit mindenképpen ki kell emelni ezzel a történettel kapcsolatosan, az az, hogy megijednek ezek a testvérek, miután meghal az édesapa, mert félnek attól, hogy József bosszút fog állni a múltban elkövetett gonoszságért. Így is fogalmazhatnám, hogy a múlt előtör. És félnek attól, hogy ez a múlt olyan módon terheli meg a szívüket, életüket, hogy azt nem tudják aztán majd elhordozni. Mert tudjátok, úgy van az, hogy a múlt az él. Azt hordozzuk magunkkal. És csak bizonyos események kellenek ahhoz, hogy újult erővel újból előtörjön a mában és a jelenben. Mert nem mindig úgy van az, hogy ezt teljességgel elfelejtettük, hogy az le van zárva, hogy beborította az időnek a leple, hanem csak bizonyos események, körülmények kellenek ahhoz, hogy a múltbéli események vagy vétkek, azok újult erővel feltörjenek a mában, feltörjenek a jelenben. Itt ebben a történetben ez a múltbéli vétkekre vonatkozik mindez, hiszen a testvérek félnek attól, hogy mindazt, amit ők a múltban vétekként elkövettek, azt majd megbosszulja valamiképpen József. Nézzük hát, mert testvéreim, hogy a mában hogyan jelennek meg a múltbéli vétkek. Hogyha erre a családra tekintünk, ennek a családnak az élettörténetére, akkor összegezve azt mondhatjuk el, hogy a rossz minták ismétlődnek. És miközben az igehirdetésnek ezt az első felét hallgatjuk, azon közben jó egy picit a magunk családjára gondolni. Azt láthatjuk ebben a történetben, hogy három generáción keresztül konfliktusos volt a kapcsolat a testvérek között. Hiszen ebben a történetben is így látjuk ezt, hogy József és testvérei között annyira rossz lett a viszony, hogy az már szégyen teljes. De hogyha visszamegyünk még egy generációt, hogyha megnézzük az édesapjukat, Jákobot, akkor ott is azt láthatjuk, hogy rossz volt a viszony a testvérével. Mindannyian nagyon jól ismerjük Jákob és Ézsau történetét. Jákob volt az, aki csalással elvette az atyai áldást a testvérétől, és ezáltal megterhelté vált ez a testvéri viszony. De hogyha még egy generációt visszamegyünk, akkor ott is azt láthatjuk, hogy Izsák és a féltestvére Izmael között megint nem volt jó harmonikus viszony, hanem az édesapának, Ábrahámnak el kellett űzni Izmael az atyai háztól. Valamilyen rossz minta, testvérek között konfliktusos kapcsolat, ami generációkon keresztül ismétlődik. Meg vagyok győződve, hogy József is, meg Jákob is, meg Izsák is úgy indult neki az életnek, hogy majd jó, meghitt, harmonikus viszonyban leszek a testvéremmel. És aztán nem így történt. Másképp alakultak a dolgok. Annyira beleivódott az életükbe a rossz mintának ez a hatása, hogy valamiképpen továbbvitték azt önmaguk életébe is. És hadd gondoljunk egy picit most önmagunkra. Meg vagyok győződve, hogy az itt ülők közül vannak jó néhányan olyanok, akik akkor, amikor még gyermekek voltak, édesapjukkal meg édesanyjukkal egy szülői házban éltek, akkor bizony láthattak rossz mintát. Láthattak valami olyasmit, amivel kapcsolatosan megfogalmazták, hogy én ezt nem akarom így tovább vinni. Hogy én ettől el szeretnék határolódni. Nem jó ez a minta. És miután felnőttetek, miután létrejött a magatok családja, sikerült ettől a rossz mintától eltávolodni? Mindenben sikerült? Vagy hányszor kapjuk azon magunkat, hogy ugyanabba a hibába esünk? Mi akkor eldöntöttük, hogy ezt a rossz mintát nem követjük. És mégis annyiszor ugyanazon kapjuk magunkat, és ugyanabba a csapdába esünk mi magunk is. A múltnak a folyama sokszor generációról generációra így jön át a mába. De olyan módon is feltör a múlt, hogy amikor nem rendezzük el a vétkeket, akkor nagyon gyakran elnyomjuk azt. Akkor ezt nem lehet végletekig nyomás alatt, vagy pedig elrejtettség alatt tartani. Hiszen ebben a történetben a testvérek tudják azt, hogy gonoszságot követtek el. Tudják azt, hogy nem volt jó, hogy eladtuk őt, kútba dobtuk, meg hazudtunk édesapánknak, hogy felfalta egy vadállat. Tudták ők ezt, de úgy gondolták, hogy majd az időnek a leple az beborítja. Hát azóta már többször is találkoztunk Józseffel, már leköltöztünk Egyiptomba, mint hogyha mindez el lenne már rendezve. Talán nagyon sok családban ugyanez a megoldási stratégia. Tudjuk, hogy probléma van, tudjuk, hogy valamilyen konfliktus lett két személy között, de legtöbbször úgy oldják meg az emberek, hogy nem oldják meg. Hogy a szőnyeg alá söpörjük, hogy jól elnyomjuk, mint hogyha nem történt volna semmi. De csak egy esemény, egy körülmény kell ahhoz, hogy újból feltörjön a múltbéli vétek a jelenben. Ez ebben a történetben Jákobnak, az édesapának a halálát jelenti. Amikor újult erővel feltör mindaz, amit a múltban tettünk. Szembesülünk ezzel, és szembesülünk azzal, hogy ez nincs elrendezve. Ismerek egy történetet, ahol egy nő egy férjet elszeretett az első feleségétől. Elcsábította ezt a férfit, ez a férfi elvált az első feleségétől, és belépett a második házasságba. És úgy gondolta ez a nő, hogy mindez el van rendezve, hogy minden rendben van ezzel. Úgy gondolta ő is, hogy majd az időnek a leple beborítja ezt a múltbéli vétket, hogy tudnélik elcsábítottam egy férfit az első házasságából. Eltelt jó 20 esztendő, és 20 esztendő múltán tapasztalta meg azt, hogy úgy, ahogy én elvettem ezt a férfit az első házasságából, úgy veszik el most tőlem a gyermekemet. Hogy tudnélik, ebből a házasságból született egy fiúgyermek, és a 18 éves fiút elcsábította egy 30 éves nő. Kényszerházasság lett belőle, mert jött a gyermek, és teljességgel elszakadt az édesanyjától. Ugyanezt tapasztalta meg, hogy bumerángszerűen visszacsap rám az, amit valamikor én követtem el. Ahogy én elvettem azt a férfit, most azt érzi, hogy erővel így veszik el tőle a gyermekét. Vagy szoktuk úgy is elnyomni a múltbéli vétkeket, hogy átírjuk. Az átírásnak a leplével próbáljuk betakarni. Tehát, hogy tudom, hogy mi történt, tudom, hogy mit tettem, de másképp magyarázom. Másképp mondom. És ebben mindig ott van a kényszeresség, hogy próbálom magamat igazolni. Az önigazultságnak a képe jelenik itt meg. Lehet, hogy mások már rég elfelejtenék azt a múltbéli vétket, de te újból és újból felhozod kényszeresen, mert ott van az igazolásnak a lehetősége. Újból és újból magyarázom a bizonyítványom. Megpróbálom győzködni magamat is, meg a környezetemet is. Itt ebben a történetben ez így is megnyilatkozhatna, mint hogyha a testvérek előállnának, és azt mondanák Józsefnek, hogy ó, csak vicceltünk, csak tréfáltunk. Hát nem gondoltuk mi ezt komolyan. Éppen a tegnap néztünk meg egy filmet, ez a címe, hogy a tréfa. És odáig mennek el, hogy aztán egy diákot megölnek. Tréfából. Na itt is ebben a történetben ez az átírásnak a lehetősége így jelenne meg. Magyarázom a bizonyítványom, de saját lelkem előtt sem lehet, a másik ember előtt sem, az Isten előtt pedig pláné nem, hanem elő fog törni a múlt. És elő fog törni abban az értelemben is, hogy amikor vétkeket követünk el, akkor igazából úgy tapasztalom, mindig vakká tesszük önmagunkat. Amikor én vétket követek el, vakká teszem önmagam. Mit mond Jézus Krisztus a Golgotai kereszten? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeztek. Nincsenek tudatában vele. Ha igazán tudnák, akkor átéreznék, hogy mekkora fájdalom a korbácsütés, meg a szegeknek a testbe való beverése. Meg mekkora fájdalom, hogy egy egész emberiségnek a terhét, a vétkét Jézus Krisztus magára vállalta, alászállta a kuklókra azért, hogy nekünk ezt ne kelljen elhordozni. Ha igazán tudatában lennénk azzal annak, hogy amikor vétkeket követünk el, annak milyen súlyos terhe és következménye van, akkor talán nem követnénk el olyan gyakran. Eljön az a pont, amikor ezek a testvérek felismerik mindezt, és átérzik, hogy milyen súlyos teher lehetett Józsefnek, hogy engem kútba dobnak, eladnak Egyiptomba, távol vagyok a családomtól. Átérzik ezt, eljutnak erre a szintig, de csak jóval később. Addig vakká tették önmagukat. Megint ismerek egy esetet, egy lelkész családból származó gyermek, hát most már igencsak felnőtt, meséli el azt, hogy annak idején, mikor nagyon nehéz életsorsban éltek, akkor az édesapja, mint lelkész úgy gondolta, úgy illik, hogy azért sok gyermeket vállalnak. Nem tudom egészen pontosan, 6 vagy 7 gyermeket vállaltak, és nagyon nehezen tudtak megélni. Egy idő után úgy döntöttek, hogy kovártériusokat fogadnak, hát ha ilyen módon egy picit könnyebb lesz ez a helyzet. És miközben így éltek, aközben ez a feleség, az édesanyja cseléddé vált ebben a családban. És mikor már nagyon komolyan megromlott az egészsége, akkor döbbentek rá arra, hogy nem biztos, hogy az Úristen a mi családunkban ezt szerette volna, hogy éppen ennyi gyermeket vállaljunk. Vakká tették önmagukat, mert azt gondolták, hogy ez a mi életutunk. Vagy annyi olyan más példát látok, hogy a lelkész teljességgel csak a szolgálatra, csak a gyülekezetre tekint. És ennek az a káros következménye, hogy a feleség, meg a gyermekek, azok egyre inkább eltávolodnak az édesapától. Értsük jól ezeket a példákat. Nagyon fontos a szolgálat. És nagyon fontos mindaz, amit a gyülekezetért teszünk. De hogyha az Úristen reám bízza a szeretteimet is, és őket elhanyagolom, akkor ezáltal is vakká teszem magam. És ezek is olyan múltbéli vétkek, amelyek később feltörnek, hogy lelkileg eltávolodunk egymástól, és nem tudunk már igazán egy szót érteni. A múlt nem halott, hanem annak folyama, hatása előbb vagy utóbb előtör. Csak bizonyos esemény, körülmény kell ahhoz, mint itt ebben a történetben az édesapának a halála, hogy újult erővel előtörjön az. A rossz minták is az elnyomott, lepellel betakart, másképpen magyarázott vétkek, vagy a nem látott vétkek, mert vakká tettük magunkat. És tudjátok, testvéreim, ezek elől nekünk nem lehet elmenekülni, hanem csak egyet lehet, oda menekülni Jézus Krisztushoz. Neki elmondani, és kérni azt, hogy ezektől a rossz mintáktól szabadítson fel. Írja át a mi szívünket, életünket olyanná, amilyenné ő álmodott meg. Elmenekülni ezektől nem lehet, hanem csak oda menekülni Jézus Krisztushoz. Azért, hogy ő ezektől felszabadítson, átírja a jelenünket, és megszabadítson ezektől a terhektől. Ne próbáljam átírni, dugdosni, hanem tegyem oda Krisztus keresztje elé. Ő az, aki ezekből felszabadít, és ad egy újult látást. Azért, hogy ne már csak így a múltra visszatekintve vegyem észre, hogy vak voltam, hanem már a jelenben észleljem a veszélyeket, és a veszélyeknek a lehetőségét. Elmenekülni nem lehet, hanem csak oda menekülni Jézus Krisztushoz, aki kész ma is bennünket mindezekből a múltbéli vétkekből felszabadítani. A másik gondolat, amit kiemelnék ezzel kapcsolatosan, az az, hogy sajnos a mi világunkban úgy tapasztalom, egyre inkább megüresedett a bűnnek a fogalma. Úgy tapasztalom, hogy itt Isten tiszteleten meg úgy házi bibliórákon elmondogatjuk a bűnt és a véteknek a sajátosságát. De úgy a mindennapi életben, hát nem úgy tapasztaljuk, hogy ildomos lenne mindenről beszélni. Vagy itt az Isten tiszteleten nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy már olyan üressé, elcsépelté vált ez a kifejezés. Pedig nézzük meg, hogy az egyik versben, az alapigényben háromszor is megjelenik egy versen belül. Így olvashatjuk az újfordításban, apád megparancsolta nekünk halála előtt, ezt mondjátok Józsefnek, kérünk, bocsáss meg testvéreit hitszegését, vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Hitszegés, vétek, rossz. Három más kifejezés, amivel a bűnnek a fogalmát írja le. Egészen röviden hadd vegyük számba. Micsoda a hitszegés? Úgy gondolom az, amikor az Úristentől kapok egy hivatásbeli feladatot, és azt nem végzem el. Nem végzem el hitemből fakadóan. Ebben a történetben ez a testvéri szeretetet jelenti. Nagyon szép a magyar nyelvünk. Hitszegés. Hogy egyszerűen mindazt, amit hitemből fakadóan tennem kellene,
azt megszegem, azt áthágom. A másik pedig a vétek. És ezt így is fordíthatnám, hogy amikor valaki vétkezik, akkor mindig célt és utat téveszt. Már nem az élet felé halad az élete, hanem a pusztulásba. És a harmadik kifejezés, az pedig a rossz. Ez pedig azt jelenti, hogy valamit összetörni és használhatatlanná tenni. Úgy, ahogy az emberi eszközöket is nagyon könnyen össze tudjuk törni. És ha azt összetöröm, akkor nyilvánvalóan már használhatatlan. Akkor már az Isten sem tud használni. Hogyha magamat odaadom, üresen adom, összetörve adom magam, akkor újból használ. De ha ezt nem teszem meg, akkor a rossz által összetöröm magam, és használhatatlanná válok. Akkor már nem működök jól, hadd fogalmazzak így, mint édesapa vagy édesanya, feleség vagy férj, munkatárs vagy szolgatárs, vagy felelősséget betöltő ember. Érzitek, testvéreim, hogy mennyire nem üres, fecsegő szavak azok, amelyek itt az ígében megjelennek a bűnre vonatkozóan, hanem életünk középpontját érintő kérdések. Hitszegésben vagy, vagy pedig hitből fakadóan végzed a szolgálatodat. Vigyázz le, hogy célt, utat tévesz, és nehogy olyan módon összetörd magad, hogy ezáltal használhatatlanná válsz az Istennek kezében. De nem csak így tartalmában lehet megragadni, hanem már említettem, hogy következményeiben is. Ha már így tartalmában eddig is olyan elvont számunkra a bűn, a vétek, a rossz, akkor hadd nézzük meg ennek a következményét, mert ez sokkal gyakorlatibb módon mutatja meg nekünk a bűnnek a fogalmát. Egyfelől azt láthatjuk ebben a történetben, hogy a bűn az mindig falat épít az emberek közé. Itt a testvérek között is. Több módon is megjelenik ez a fal. Egyfelől olyan módon, arról olvasunk az ígében, hogy a testvérek üzengetnek Józsefnek. Nem mennek át ezen a falon, nem törik át, hanem az üzeneteket mintegy átdobálják ezen a falon. Gondoljunk bele, milyen az a testvéri kapcsolat, ahol már nem tudnak egymás szemébe tekinteni, hanem csak így üzengetnek a falon keresztül, hogy mit akarok éppen. Aztán így olvassuk, hogy apád megparancsolta halála előtt, hogy újból kérjük a te bocsánatodat. Figyeljük meg, hogy fogalmaznak. Apád. És nem azt mondják, hogy apánk, az édesapának a közös testvérei vagyunk, mert az megint összekapcsolná őket. Hanem ebben is ott van a fal, hogy apád parancsolta meg. Ők meg így nevezik magukat, hogy apánk Istenének a szolgái vagyunk. És nem azt mondják, hogy mi testvérek vagyunk, mert az megint összekapcsolna minket, hanem ebben is ott van a fal. Sok ilyen esetet tudok, hogy amíg élnek a szülők, addig még a testvéreket valamiképpen összekapcsolják. De ahogy meghalnak, hogy ezek a testvérek is eltávolodnak egymástól. Addig sem voltak jó viszonyban, de még a szülők valamiképpen összetartottak bennünket. És miután meghalnak, utána ma sem tudnak a testvérek ezen a falon átlépni. És a másik, amiben itt van a véteknek a következménye a falon kívül, az pedig a félelem. Arról olvasunk, hogy rettegnek és félnek. Félnek attól, hogy József bosszút fog állni rajtunk. Amikor elkövették a vétket, akkor nem féltek, akkor bátrak voltak megtenni. És most, amikor szembesülni kell tetteimnek következményével, amikor jön az elszámolás, amikor netán bosszút állnak rajtam, akkor félek és rettegek. Örök törvény ez, hogy igazából az el nem rendezett vétek egyszer óriási félelemmel és rettegéssel fog eltölteni. Hogy jaj, mi lesz? Az el nem rendezett vétek. Kedves testvéreim, ugye érzitek, hogy mennyire nem üres, elcsépelt szó az, ami ebben az ígében megjelenik, hanem valóban életünk középpontját érintik. Hogy eljöhet az a pont, amikor jön az elszámolás, amikor számot kell adni mindarról, amit tettünk. És ha van valami, ami még nincs elrendezve, akkor mi is nagyon fogunk félni, és nagyon fogunk rettegni, hogy mi lesz ennek a következménye. Harmadszor ebben a történetben az is szépen látszik, hogy két sík bontakozik ki ebben a történetben. Egyfelől az emberi sík, másfelől pedig az isteni. Akkor, amikor József másodjára vagy harmadjára találkozik a testvérekkel, akkor sírva fakad, és azt mondja, hogy nem vagyok én Isten, hanem ti rosszat gondoltatok ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ott van ebben egyfelől az emberi sík. Ti rosszat gondoltatok ellenem. És ebben egyfelől ott van az, hogy nyilvánvalóan ezek a testvérek provokálva voltak. Mert hát az édesapa különbséget tett. Csak Józsefnek adott díszes, szép ruhát. Aztán ez meglátszik olyan módon is, hogy József is provokálja a testvéreket. Mert hát elmeséli az álmát, amiben ő felemelkedik, a testvérek pedig alászállanak. És abba is belemegy, hogy nem megy ő a juhokat őrizni, nem megy ő dolgozni, hanem csak a testvérek menjenek dolgozni. Nyilván, hogy ott van a provokálás. De mégsem kellett volna ezeknek a testvéreknek idáig eljutni. A gonoszságig, hogy kútba dobják, hogy eladják Egyiptomba idegen kereskedőknek. Ez az emberiség. És feltevődik bennünk a kérdés, hogy miért engedi ezt meg az Isten? Miért engedi meg, hogy ennyire széthúljon egy család? Hogy így a testvérek konfliktusos viszonyban legyenek egymással? Ezt tudom erre válaszolni, testvéreim, azért, mert az Úristen szabadoknak teremtett bennünket. És tiszteli annyira a döntésünket, hogy engedi, hogy abba belemenjünk. Szinte így is mondhatnám, hogy szabad nekünk vétkezni. Megengedi az Isten. De olyan jó, hogy ebben a történetben ott van az isteni sík is. Hogy az Úristen ezt a rosszat jóra tudja fordítani. Mint egy elpostázza Józsefet Egyiptomba azért, hogy ezáltal a kicsinyi rossz által megszabadítsa őket az éhínségtől. Azt láthatjuk ebben a történetben, hogy József csak a végén veszi észre, hogy az Úristen mit akar ebből kihozni. Mondhatnám, így is csak a végén rakja össze a puzzle darabokat. De olyan jó, hogyha te hitben élsz, akkor nem csupán így az útnak a végéről tudhatod, hogy ott van az isteni sík. Hogy az apró rossz mögött ott van a munkálkodó Isten, hanem már a jelenben így tudsz tekinteni a rosszra. Így tudsz tekinteni a próbatételekre. Ugyan nehéz, ugyan súlyos a kereszt, de tudom, hogy mögötte ott van a munkálkodó Isten. És a rosszból is valami jót tud kihozni. És végezetül utoljára még azt is hadd mondjam el, az is csodálatos, ahogy Józsefnek a szíve működik, mert meg tud bocsátani. Így is mondhatnám, hogy a lelke elnyelte mindazt a rosszat, amit ellen elkövettek. És nem bosszút liheg vissza, hanem megbocsátást és szeretetet. Valamikor az alkémikusok azon kísérleteztek, hogy a vasból aranyat készítsenek. Megpróbálták valahogy a vegyi anyagokat, a vegyi kötéseket úgy összeállítani, hogy a vasból arany legyen. Nem sikerült nekik. De az, ami az alkémikusoknak nem sikerült, az olyan jó, hogy az Istennek sikerül. És mindaz, aki Istenhez tartozik, annak sikerül mindezt megtenni. Mondhatná azt is József, hogy ti a hatalmatokkal visszaéltetek, engem bántottatok, én a hatalmamat arra használtam, hogy titeket megmentselek az éhínségtől. Mondhatnám így is, hogy ti nem törődtetek velem. Én viszont vigasztaltalak, bátorítottalak titeket, hogy ne legyetek szomorúságban. Nézzük meg, József a sárból aranyat csinál. Hogy mindazt a bántást, rosszat, amit kap, azt valamiképpen a szíve elnyeli, és valami egészen más liheg vissza. Érzitek, testvéreim, hogy Józsefnek a személye mennyire Jézus Krisztusról beszél? Hogy ugyanezt tette Jézus Krisztus? Hogy azt a sok rosszat, bűnt és vétket így elnyelte, és helyébe a jót, a megbocsátást, az irgalmat adta nekünk. És mindaz, aki így Krisztushoz tartozik, ugyanezt tudja megtenni. Nem a maga erejéből, hanem Krisztus ereje által. Bántanak, megsértenek, sokféle módon kicsúfolnak, de valamiképpen ezt elnyelem, és más lihegek vissza. Nagyon sok példát lehetne erre mondani, csak egy egyszerűt. Az egyik feleségnek 20 évi házasság után bejelentette a férje, hogy elhagyja őt. A feleség már korábban is tudta, hogy több alkalommal is megcsalja a férje. De csak ennyit mondott, hogy jó, rendben, leveszem a bőröndödet a polcnak a tetejéről, és szépen becsomagolok neked, de tudd, hogy az ajtóm mindig nyitva áll előtted. És mikor ezt a mondatot hallotta a férj, akkor nem tudta elhagyni a feleségét. Mert érezte, hogy a rosszra, hogy én megcsalom őt, el akarok hagyni, ilyen jósággal tudott válaszolni. És ez az a jóság az, ami teljességgel megváltoztatta az életét, és hűségben megmaradt mellette. Erre tanított, és erre akart nevelni a bennünket ezen az égén keresztül az Úristen. Válaszoljunk az ige szavára. A 298. számú énekünk első 3 verszaka eléneklésével. A 298. számú énekünk első 3 verszakát énekeljük. Bár bűn és kény gyötör. Köszönjük neked, Istenünk, hogy életünk egész múltját a te kezedbe tehetjük le. Bizony sok vétek tarkítja a mi magatartásunkat úgy, ahogy Józsefét és a testvérekét. Nem szabad nekünk menekülni, eldugdosni, vagy vaknak lenni ezekre a vétkekre nézve. Nem lehet elmenekülni előlük, hanem csak oda menekülni lehet te hozzád. És te a rossz mintákat át tudod írni, hogy azok jó mintává változzanak. Te az eldugott, elleplezett vétkekről lerántod a leplet, és meg akarod mutatni nekünk, hogy akkor, amikor tudatosul bennünk a szörnyűségnek, a bűnnek, a véteknek súlya, akkor egyben kínálod a megtisztulásnak és a megbocsátásnak lehetőségét is. Köszönjük, Istenünk, ezt a fajta látást,
hogy akkor, amikor nagyon meg kellene ijedni, és rettegéssel tölten el a sokfajta következmény, te pont ezt az átkos következményt vetted el a golgotai áldozatod által. Attól, ne üresedjen meg a vétkek fogalma számunkra, hanem teljen meg tartalommal. Lássuk, hogy milyen szörnyű, mennyire falat emel még a családon belül is, hitves és hitvestárs, szülők és gyermekek, testvérek közé, embertárs és embertárs közé. Olyan nehéz ezeken a falakon újból átjutni, olyan nehéz ezeket újból lebontani. A vétek széttör bennünket, és használhatatlanná tesz. Mi élet felé akarunk haladni, és pusztulásba jutunk, hogyha nem vigyázunk. A vétekben lázadás van, fellázadunk az ellen, amit tennünk kellene, ami hitből kötelességünk lenne. Attól, hogy lássuk mindezt, Istenünk, és lássuk azt is, hogy milyen jó, hogy eljöttél hozzánk. Milyen jó, hogy noha szabadok vagyunk, szabad nekünk rossznak lenni. Nem fogod le a kezünket, de ugyanakkor úgy veszed kezedbe a mi életünket, hogy te a rosszból is jót tudsz kihozni. A te gondolataid magasabbak a mieinknél. A te utaid azok magasabb szinten működnek, és a végén még ezt is javunkra tudod használni, szabadulásunkra, megváltásunkra, épülésünkre. Köszönjük neked, hogy Jézus szíve el tudta nyelni a gonoszt, és helyébe jóságot, bocsánatot, szeretetet tükrözött vissza. Add, hogy ilyen legyen a mi lelkünk is. Legyen erőnk elnyelni a gonoszt, és nem bosszúért lihegni, hanem megbocsátani szeretettel, jósággal viszonozni, ahogy Jézus is megmutatta, József is tette, ahogyan nekünk is szabad élnünk általa. Köszönjük neked ezt az útravalót, segíts bennünket az elkövetkezendő hét napjaiban, hogy megálljunk az igaz ösvényen. Megváltó Urunkért kérünk. Amen. Helyünket elfoglalva, vigyük imánkat az Úr elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretetszolgálati perselyben a tenkei öreg otthon részére 4000 lej gyűlt össze, amit átutaltunk, és nagy hálával megköszönték az összegyűlt adományokat. Ma külön adományokat fogadunk el a Küküllő Boldogfalvi Kicsin gyülekezet anyagi támogatására. Simon János lelkipásztor testvérünk segélykérő levelében közli, hogy sürgősen felújításra szorul a parokja, ahova heteken belül megérkezik második gyermekük. Az a kis gyülekezet az utóbbi időben kétszer is nagy templomjavítást végzett, mert villámcsapás érte ezt a templomot. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy megérkezett az üzenet, és a református család, akik megrendelték, azok hátul az asztalnál átvehetik. Hitvallástételre készülve a 413. számú énekünk első 5 versszakát énekeljük. A 413-as számú énekünknek mind az 5 versszakát énekeljük. Az első versszak így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Fennálló énekként áldásra várva a 481-es számú énekünknek mind a két versszakát énekeljük. Tégy, Uram, engem áldássá!
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentléleknek közössége mindannyiunkkal. Amen.